Szeretném egy imával kezdeni ezt a rövid üzenet átadást. Kicsit nehéznek érzem nem csak itt most a légkört, hanem ezeket a napokat is. És valahol nekem egy szükségem van arra, hogy és szerintem mindannyiunknak, hogy egyszerűen tudjon Isten bejönni, és tudjon meglátogatni bennünket. Uram, én a te nevedet hívom segítségül. Tudom, hogy nélküled a szavak azok szavak maradnak, üresek és kopogósak, mint a magas sarkú cipő. Uram, te vagy az, aki életet tudsz hozni, te vagy az, aki meg tudod eleveníteni a szavakat. Köszönöm azt, hogy itt állhatok, és vannak szavak, hiszem, amiket te adtál. És egyszerűen csak adom magam, hogy legyen a te beszéded az én számban. Hiszem, hogy te belehelyeztél az én számba valamit te ígédből. És akarom azt elmondani, átadni. Akarom, hogy épüljön a te beszédeden keresztül a gyülekezet. És Uram, áldást mondok minden építő beszédre ezen a helyen, ebben a gyülekezetben, ebben a szellemi közösségben. Építő beszédek, építsétek ezt a gyülekezetet. Isten beszéde, építsd a gyülekezetet. Formáld a szíveket. Végezz szabadon a munkádat bennem, bennünk, köztünk. És minden olyan dolog, ami falként van fölemelve szívek és szívek között, minden olyan dolog, amit én építettem, én emeltem, én építettem újjá, én tartottam karban, vagy én javítgattam, Uram, akarom ezeket a dolgokat bedönteni. És Uram, kérlek, taníts bennünket, hogy amit nekünk kell, amihez nekünk adtál kulcsokat, amihez nekünk adtál eszközt, azt tudjuk ledönteni. És tudjon fölépülni, Uram, a te király uralmad bennünk és köztünk, szabadon. Amen. Márk evangéliumából fogok olvasni majd egy szakaszt. Több ige is forgott bennem, bár most nem jártam úgy, mint egy pár héttel ezelőtt, amikor félig meddig készen voltam, aztán úgy éreztem, hogy valami más az, amit Isten adni akar, és hát ugye ilyenkor azt tudtunk egy mentést csinálni, eltesszük későbbre, és aztán neki kezdünk a másiknak. Hát én persze az újabbat rámentettem a régebbire, mondjuk ez a jobbik verzió. És amikor úgy gondoltam, hogy megvan mind a kettő, kinyitottam és elhoztam, akkor azt láttam, hogy hát mind a kettőn ugyanaz van. Úgyhogy akkor biztossá vált. Most egy kicsit bizonytalanabb voltam ezzel az üzenettel, de úgy gondolom, hogy Isten ezen keresztül szólni akar. Érdekes volt látni az előbbi klippet. Gyorsan át is húztam a címet, amit fölírtam magamnak is. És mivel erről szól ez a szakasz, ezért szeretném azt a címet adni, hogy tedd a terhed elé. Márk evangéliuma 7. fejezet így kezdődik. Ha jól tudom, akkor az egyszerű fordítás szerint. Aha. Igen, az egyszerű fordítás szerint. Azt mondja az első vers. Eljött néhány farizeus és törvénytanító Jeruzsálemből, és Jézus köré gyűltek. Ez csak egyről az első vers. Az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy olyan emberek, akik ott a fővárosban, ott azon a kiemelt helyen, ott működtek, és tanították a törvényt, és nagyon jól képzettek voltak, megkeresik Jézust. Olyan Jézus hogy érezhette magát ebben a helyzetben? Lehet, hogy hasonlóan ahhoz, amikor esetleg egy vállalkozónál csenget a NAV, hogy jöttünk körülnézni, jöttünk értekezni valamiről, jöttünk csak úgy beszélgetni, mert van valami, amiről szeretnénk. És aztán így folytatódik a második verstől. Látják, hogy Jézus néhány tanítványa nem végzi el a kézmosás szertartását evés előtt. A farizeusok ugyanis, mint minden zsidó, nem esznek addig, amíg szertartásosan kezet nem mosnak. Azért teszik ezt, mert ragaszkodnak őseik hagyományaihoz. Ha például vesznek valamit a piacon, előbb mindig szertartásosan megmossák, csak azután eszik meg. Sok más ehhez hasonló hagyományuk is van. Hasonló szertartással tisztítják meg a poharakat, orsókat, rézedényeket, sőt, az ágyakat is. Tehát a farizeusok és a törvénytanítók megkérdezték Jézust. A te tanítványaid miért nem követik őseink hagyományait? Miért nem végzik el a kézmosás szertartását, mielőtt esznek? És aztán majd mindjárt folytatom csak. Látunk körvonalazódni egy problémát. Egy olyan dolgot, ami valamilyen szokáshoz kötődik. Mégpedig egy igen megbecsült szokáshoz, amit tanítók generációi vittek tovább és tovább akartak adni. És akkor látnak valamit Jézushoz kötődően, Jézus tanítványait, akik mintha mit sem törődnének az igazi hagyományokkal, mit sem törődnének azzal a kegyességi gyakorlattal, mert ugye ez nem egy klasszikus kézmosás, hogy bejövök kintről, koszos a kezem, megmosom, és akkor leülök enni, hanem ennek módja volt. Az sem volt mindegy, hogy mit és hányszor és hogyan kellett megtenni, és mihez kötődően. Nem feltétlenül a törvényről szólt, hanem a törvény egyfajta értelmezéséről, ami talán már-már fölé is emelkedett a törvénynek. Úgyhogy ezek az emberek úgy mentek Jézushoz, hogy van valami panaszunk ellened, meg ellenetek. Azok ellen, akik hozzá tartoznak, mert ők, hát mit törődnek azzal, hogy mi hogyan éljük a hitünket. És amiről szólt ez a rituális, vagy tehát ez a fajta mosakodás, ez ugye valaminek a megtisztítása, hogy az ne legyen tisztátalan, hogy tiszta legyen. Valamilyen fizikai dolgot tettek, gyakoroltak, ez belőlük volt ivódva, azért, hogy az, amihez hozzáérnek, vagy az, ahova éppen lefekszenek, az tiszta legyen. Aztán erre a kérdésre, arra, hogy a tanítványok miért nem követik az őseik hagyományait, erre Jézus válaszol. Tehát a kérdés úgy volt, hogy miért nem végzik el a kézmosás szertartását, mielőtt esznek. Jézus így válaszolt nekik, milyen képmutatók vagytok? Igaza volt Ézsajásnak, amikor így prófétált rólatok, ez a nép csak szájával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek és imádnak engem, nem ér az semmit, mert olyan szabályokat tanítanak, amelyek csak emberi parancsok. Ézsajás 29-ből idéz. Jézus jól látja azt, hogy mi van a kérdés mögött. Jézus jól látja azt, hogy valamilyen fogást szeretne rajta találni az a csapat, akik megkeresték. Jézus pedig bölcsen válaszol. És elmondja azt, hogy formaságuk megmaradnak, de hol van valódi életszentség? Hol van az, hogy szenteld oda magad Istennek? Hol van az, hogy amit teszel, az segítsen abban, hogy tiszta legyél. Bizonyos parancsolatok szerint éltek, mármint a zsidók, más emberek rendelkezései vagy parancsolatai szerint, ami miatt úgy gondolták, hogy hát ők tiszták, ők abszolút rendben vannak. És aztán még mond mást is Jézus, 9-es verstől. Alattomosan félreteszitek Isten parancsát, hogy helyére tegyétek a saját tanításaitokat. Például Mózes azt parancsolja, tiszteld apádat és anyádat, és ezt is, aki apját vagy anyját gyalázza, átkozza, annak meg kell halnia. Ezzel szemben ti azt tanítjátok, hogy ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának, adhatnék ugyan valamit neked, amivel segíthetnélek, de azt már Istennek ajánlottam fel. Akkor azzal már nem szabad a szüleinek segítenie. Valójában azt tanítjátok, hogy nem fontos, amit Isten mond, és nem neki kell engedelmeskedni. Fontosabb, hogy mindenki a ti hagyományaitokat kövesse, és még sok ehhez hasonlót tesztek. Jézus tehát egyszerűen úgy gondolom, hogy egy elég ítéletes dolgot mond el e felé, a csoport felé. És úgy gondolom, hogy nem embereket ítél el, nem mondja azt, hogy ti mind ilyenek vagytok, hanem, bár úgy tűnik, hanem azt a gondolkodási modellt, ami szerint élték az életüket. Az, amit fizikálisan megtettek, ami az ő hitgyakorlatukhoz hozzátartozott, az valahogy mellé csúszott. Valahogy nagyon nem az volt, ami Isten eredeti rendelése. Valahogy, mint hogyha nem lett volna meg számukra az Isten szíve, az Isten szándéka. Úgy gondolom, hogy mi új szövetségi gyülekezet nem akarunk olyan hibába esni, vagy olyan gyakorlatot folytatni, ami Isten akaratával ellentétes. Ami Isten szívétől függetlenedik, és a saját utait járja. Úgy gondolom, hogy ezért fontos újra és újra visszatérnünk, és találkoznunk Istennel, és keresni őt. És keresni azt, hogy mi az ő szíve szándéka. Visszatérni az ő beszédéhez, és engedni, hogy ő megelevenítse. Visszatérni ahhoz, amit neked mondott. Amit neked ígért. Amire téged bátorít fel, amire téged kér meg. De amire engem. Aztán így folytatódik 14-es verstől. Azután Jézus ismét magához hívta az embereket, és ezt mondta nekik. Figyeljetek rám mindnyájan, és értsétek meg, amit mondok. Nem azt teszi az embert tisztátalanná, amit megeszik, hanem az, ami belőle származik. Más fordítás azt mondja, ami belőle kijön. Miután ott hagyta a tömeget, és bement a házba, tanítványai megkérdezték, hogy mit jelent, amiről beszélt. Annyira érdekes azt látni, hogy még azoknak az embereknek sem, akik ott voltak Jézus körül, akik gyakorlatilag együtt éltek vele. Együtt keltek, együtt feküdtek akár, együtt étkeztek vele, nem jön minden át elsőre. Ugye mi kiúszhatjuk magunkat, és elmondhatjuk, hogy hát mi azért a Bibliát ismerjük úgy nagyjából, nagy vonalakban, és azért olyan sok minden átjön belőle, olyan sok mindent meg tudunk belőle ragadni. Ezek a tanítványok meg. Hát na. Vannak olyan dolgok, amik egy adott közegben, ahol egészen más a szokás, hát egyszerűen nem jön át. Most akkor Jézus mi ellen beszél? Aztán így folytatódik. Hát ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami kívülről jut be a testébe, hiszen az nem a szívébe kerül, hanem a gyomrába, majd pedig kiürül onnan. Ezzel Jézus azt mondta, hogy minden étel elfogadható. Majd így folytatta. Azt teszi tisztátalanná az embert, ami a belsejéből származik, mert belülről, a szívből származnak a gonosz gondolatok, a szexuális bűnök, lopások, gyilkosságok, házasságtörés, kapcsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigy és kapzsi tekintet, gyalázkodás, büszkeség és esztelenség. Mindezek a gonosz dolgok az ember belsejéből származnak, és ezek teszik tisztátlanná. Még egyszer olvasom ezt az igét, mert úgy gondolom, hogy lényeges. Ez egy felsorolás, és gondolom, hogy ez korán sem teljes. Amikor a tiszta, és hozzá kapcsolódóan a fizikai dolog, amit megtehetek ahhoz, hogy engem tisztává tegyen, és vele szemben az, ami a szív tisztaságáról beszél, ami lényegesen fontosabb annál, hogy ki meg mennyire mosakodott meg, és milyen jó illata van, vagy ki milyen dolgokat végzett el, csak azért, hogy kívülről annak tűnjön. Gondolom érezhető a különbség. Kívülről valaminek látszani, és belülről olyannak lenni. Úgy gondolom, hogy ez hatalmas különbség. Isten ma sem akarja azt, hogy az övéi kívülről látszanak tisztának csupán. Nem azt mondom, hogy koszos legyel, ne érts félre. Hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy a szíved legyen mindig tiszta előtte. És a tiszta szívből tiszta dolgok jönnek elő. Abból, amit a szívembe beengedek és nem tiszta, abból pedig olyan dolgok jönnek elő, amik itt fel vannak sorolva. Mert belülről a szívből származnak a gonosz gondolatok, a szexuális bűnök, lopások, gyilkosságok, házasságtörés, kapcsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigyés kapzsi tekintet, gyalázkodás, büszkeség és esztelenség. Mindezek a gonosz dolgok az ember belsejéből származnak, és ezek teszik tisztátalanná. Itt első levélben, az első részben olvassuk ezt a szakaszt. Így kezdődik, és ez nincs benne a folyószövegben, csak a fejezethez tartozik, azt mondja, hogy szentek legyetek. 13-as verstől. Ezért készüljetek fel elmétekben a szolgálatra, és józanul gondolkodjatok. Amikor Jézus Krisztus megjelenik, Isten kegyelmét hozza magával a számotokra. Ebben a kegyelemben reménykedjetek teljes erővel. Régebben, amikor még nem ismertétek Jézus Krisztust, a bennetek lévő gonosz kívánságok szerint éltetek. Most azonban Isten engedelmes gyermekei lettetek. Ezért ne éljetek tovább úgy, mint régen, hanem életetek minden területén szentek legyetek, mivel Isten is szent, aki elhívott benneteket. Mert ezt mondja az írás, szentek legyetek, mert én is szent vagyok, mondja Isten. Azt mondja egy Péter, hogy van a múlt, és a múlthoz tartozó dolgok. Azok elmúltak. Azoknak vége. Azok nem jönnek elő újra. Sok dolog, ami a múlthoz tartozik. És ezzel szemben állítja azt, hogy szentek legyetek. Legyetek elkülönítve Istennek. Ezzel szemben állítja azt, hogy legyen a szívetek tiszta, mert abból nem származik semmilyen gonoszság. Szeretnék még egy rövid szakaszt elolvasni a Márk evangéliumának 7. fejezetéből. Olyas valamit, ami azután legalábbis Márk evangéliumában utána következik. 24-es verstől így folytatódik. Jézus akkor elment onnan Tírus vidékére. Ott bement egy házba, mert nem akarta, hogy észrevegyék. Mégis kitudódott, hogy odajött. Egy asszony, akinek a lányában gonosz szellem lakott, hamar megtudta, hogy Jézus ott van. Odajött hozzá, és a lábaihoz borult. Látjátok, hogy megint egy érdekes helyzet alakul ki. Egyszerűen csak egy asszony jön oda Jézushoz. Egy asszony, aki most megint nincs név szerint említve, de van egy nagyon nagy problémája. És ezt a problémát odahozza Jézus lábaihoz. Leborul Jézus lába elé. Elmondja a problémáját, leteszi oda. Ma a keresztény gyülekezetek azt mondják, hogy odavitte a kereszthez, letette a kereszthez, odahozta Jézushoz, és megoldást várt. Így folytatódik Isten igéje. Ez az asszony görög volt, és a szíriai Föníciában született. Könyörgött Jézusnak, hogy üzze ki lányából a gonosz szellemet. Jézus így válaszolt neki, először a gyermekeknek kell jól lakniuk. Nem helyes, ha elvesztük tőlük a kenyeret, és odadobjuk a kutyáknak. Az asszony így válaszolt. Igen, uram, de még az asztal alatt lévő kutyák is ehetnek a gyermekektől lehulló morzsákból. Mi számomra megdöbbentő az ennek az asszonynak a hite. Tudva azt, hogy ő egy zsidó emberhez megy oda, és egy zsidó ember mondjuk milyen véleménnyel van intelligensen, azokról, akik nem tartoznak a népéhez. Egy olyan tanítóhoz, egy olyan emberhez, aki tudja, hogy mi a küldetése, és kik felé szól elsődlegesen az ő szolgálata. Ez az asszony mégis megpróbálja a lehetetlent. Mégis megpróbálja azt, hogy hát ha mégis könyörül rajtam, ha mégis segít ezen a reménytelen, kilátástalan helyzeten. Az, hogyha úgy gondolom, el tudjuk képzelni azt, hogy milyen az, ha valaki egy másik embernek könyörög. Nem gondolom, hogy ennek az asszonynak valamilyen más opciója lett volna. Vagy tudott-e volna bármilyen más kínálkozó lehetőségről. Nem olvassuk azt, hogy mi történt, hogy orvosok kezelték a lányát, vagy hogy honnan jöttek arra rá, hogy egy gonosz lélek gyötri. Ezt nem olvassuk. De biztos volt abban, hogy egyedül Jézus segíthet ezen a helyzeten. Biztos volt abban, hogy az, ami ebben a lányban ott van, és ami nem tiszta, és ami gyötri, azonnan ki tud kerülni, onnan bentről. És tisztává tud lenni. És érdekes látni azt, hogy Jézus nincs fizikálisan ott emellett a gyötrődő lány mellett. Csak valaki közelében, aki oda viszi elé ezt az ügyet. Ahogyan nem olyan rég beszéltem róla a Jairus lányával kapcsolatosan, mikor meghal a lány, Jézus nincs mellette, csak valahol közel. És amit ki tud mondani, vagy amit kimond Jairus felé, az az, hogy ne félj, csak higgy. Ez azt jelenti, hogy nincsenek veszve a dolgok. Ez azt jelenti, hogy igenis van remény, sőt. A Isten igéje így folytatódik. Jézus ezt mondja az asszonynak. Mivel így válaszoltál, felelte Jézus, menj csak nyugodtan haza. A gonosz szellem már kiment a lányodból. Ő pedig hazament, és látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és valóban kiment belőle a gonosz szellem. Elmondhatjuk azt, hogy igen, Jézusnak volt hatalma. Volt hatalma arra, hogy azt mondja, hogy mivel így válaszoltál, mivel így jöttél, mivel esengtél, könyörögtél, mivel kerestél, mivel akartál megoldást erre a helyzetre, mivel hitted azt, hogy ez megoldás neked, nektek. Mivel nem sértődtél meg azon, hogy azt mondtam rád, hogy ti nem a gyermekekhez tartoztok, hanem egy másik csoporthoz. Mivel nem adtad fel, hanem hittél és bíztál. Csak nyugodtan menj haza. És már megtörtént, amit kértél. Úgy gondolom, hogy a kétféle teher az, ami a farizósok és törvénytanítók terhe, amit oda vittek Jézushoz, és e között a teher között azért rettentő nagy különbség van. Az egyik valamilyen külsőségre vagy külsőségek gyakorlására fókuszál, ami látszólag tisztává tett. De a belsővel nem foglalkozott. Mert a belsőbe nagyon sok minden belefért. Az asszony terhe abszolút a belsőre fókuszál. És egy valós szükség az, ami miatt jön. Amikor a tisztátalan gyötör, azt nem lehet külső dolgokkal látszólagosan kezelni. De Jézus meg tudja tisztítani. De Jézus ki tudja mondani felette azt, hogy már megtörtént. Úgy gondolom, hogy ez az év, ami előttünk áll, talán sok-sok dologról fog szólni. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos azt látnunk, hogy ott belül a szívünk mindig tiszta kell, hogy legyen. Nem csak azért, mert Isten igéje erről beszél, hogy szentek legyetek, meg szent legyél, egyes szem, második szemében, vagy szent legyek, szentek legyünk, mi mindannyian. Hanem azért is, mert hiszem azt, hogy Isten ma is cselekszik. Hiszem azt, hogy, és úgy gondolom, hogy nem csak én hiszem, vagy nem is tudom, hogy mondjam jól, hiszük azt, hogy Isten ma is cselekszik. Hiszük azt, hogy Isten ma is képes rendbetenni szíveket, rendbetenni életeket, és megtisztítani mindenféle tisztátalanságtól. Mindenféle olyan dologtól, ami ott van bent. Ami más, mint az, hogy kívülről rendben vagyunk. Olvastam hónapok ezelőtt egy amerikai pásztor könyvében egy sztorit. Aztán láttam egy videót is arról a bizonyságról, hogy előtte a videót láttam, aztán a könyvben olvastam, de a lényeg gyakorlatilag ugyanazt a történetet írta le kétféleképpen, de ugyanazt jelentette. Amerikában történt egy nagyváros, egy hát eléggé nehéz környékén, ahol nagyon sok volt a hajléktalan. És nem csak idős emberek voltak hajléktalanok, hanem voltak fiatalok is. Volt egy fiatal afroamerikai férfi, nem volt talán még 30 éves. Volt néhány foga, és gyakorlatilag az alkollal tisztította a belsőjét. És ezzel a férfival történt az, hogy ott támolygott valahol a gyülekezeti épület környékén, mert volt ott mellette nem messze egy olyan terület, ami elhagyott volt, és hát ő ott húzta meg magát éjszakára, és ugye arrafelé támolygott. És bent a gyülekezet pedig összejött, és imádkoztak, és dicsérték Istent, és azt kapta a pásztor, hogy az valamikor nyáron lehetett, azt kapta a pásztor, hogy most pedig énekeljetek karácsonyi éneket. Hát ez azért az furcsa, Istenem biztos. Igen, karácsonyi éneket. És akkor ott volt a kórus, nem kellett sokat próbálniuk, beugrott gondolom a legegyszerűbben elénekelhető karácsonyi ének, és elkezdték énekelni a karácsonyi éneket. Olyan hangosan énekelték, hogy kint ez a csavargó, vagy hogy mondjam, hajléktalan, meghallotta. És beesett neki valami. Épp pedig az, hogy hát ennyire részeg vagyok nyár közepén, azt hiszem, hogy karácsony van. Hát ebbe a gyülekezetbe nekem be kell menni. És bement a gyülekezetbe. Beengedték a gyülekezetbe. Sőt, megállt valahol hátul, és csodálkozott, hogy mit van itt ennyi ember, és hogy mi történik. És a pásztor is látta. Aznap már ez a több prédikációja volt, vagy több alkalmuk volt. Ez az utolsó alkalom volt aznap, ha jól tudom. És látta, hogy bejött valaki, aki koszos volt, nagyon. És hát nem nézett ki valami jól fésült kereszténynek. És úgy távolról imádkozott, hogy Úram, add, hogy megtérjen. És ez az ember elindult felé. Hát akkor még jobban imádkozott, hogy Úram, add, hogy megtérjen. Nem tudom, mit akar, de add, hogy megtérjen. Remélem, nem valami balhét akar itt nálunk. Aztán oda ment hozzá, és olyan közel ment hozzá, hogy már nekidőlt ennek a pásztornak. És hát ugye érezte a száján az alkoholt, meg a többnapos tisztálkodás hiányt, meg még több minden mást. És úgy gondolta, hogy megkeresi a pénztárcáját, és ad neki egy kis aprót. De az ember nem azért ment oda, hogy néhány dollárt eltegyen a zsebébe, kisétáljon és vegyen magának megint alkoholt, hanem azért ment, hogy megtérjen. És meg is történt ez a fiatal ember megtért. És aztán bizonyságot tett sok-sok éven keresztül arról, hogy Isten hogyan érintette meg. Valami ott volt belül, ami nem volt rendben. Isten pedig szólt egyszerű embereknek. Olyanoknak, akiknek lehet, hogy ennek a pásztornak is úgy tudom, hogy nem sok kedve volt ahhoz, hogy foglalkozzon ezzel a fiatal emberrel. De Isten szólt, és Istennek engedelmes volt. És hiszem, hogy Istennek ma is van így szava hozzánk. Annyi helyzet van körülöttünk. Hiszem, hogy arra akar bátorítani bennünket ma is, és ebben az évben, hogy járjunk nyitott szemmel, és legyünk neki engedelmesek, mint engedelmes gyermekek. Legyünk neki engedelmesek. És legyünk tényleg a munkatársai, akik megtesznek bármit, amit kér Isten. Engedjük, hogy ő vezessen. Ha ő azt mondja, hogy valami nincs ott rendben belül, akkor engedjük meg, hogy megmutassa, hogy mi az. És hogy kikerülhessen onnan. Ne elégedjünk meg azzal, hogy kívülről rendben van minden, és úgy tűnik, hogy minden szuper. Legyen bennünk egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, egy szent elégedetlenség, de ezt ne értsétek félre, kérlek. Hiszem, hogy Isten arra akar bátorítani bennünket, hogy legyünk az ő követői, mint engedelmes gyermekek. És legyünk elkülönítve neki. Járjunk vele, és működjünk vele együtt. Hiszem, hogy Isten nem csak Amerikában cselekszik, vagy egy konferencián cselekszik, vagy itt-ott cselekszik. Annyi profécia szól arról, hogy ezekben az időkben Isten ezt az országot meglátogatja. Jönnek távolról emberek, ilyeneket mondanak, aztán elismernek, és rábízzák az itteniekre, hogy megvalósuljon. Hatalmas nagy dolog ez, halleluja. Milyen a munka? Sokszor csak a munka annyi, hogy Istennek teret engedni, figyelni rá, és engedelmeskedni neki. És azon bennem, hogy arra kérjek benneteket, hogy keressétek az ő arcát, és engedjetek neki teret. Amire ő azt mondja, hogy nincs rendjén, nem tiszta, azt engedjétek el. Vagy ha nem megy, hívjátok őt segítségül. Ha egyszerűen úgy érzitek, hogy egyedül kevesek vagytok, akkor pedig keresétek meg a HD Support vezetőt, vagy a vezetőket, vagy bárkit, akiben megbíztok, aki tud nektek segíteni. Legyen rend belül, és legyen tiszta minden ott belül. Nem mindegy, hogy milyen elő belőlünk. Nagyon nem mindegy. Amikor a világ arról beszél, hogy keresztények, és a keresztények mellé oda teszi azt, vagy odragasztja azt mellé, hogy van képmutatás is ebben a közösségben, akkor ez egy furcsa megjegyzés. Ugye? És elmondjuk azt, hogy hát megtérésre van szükségetek, hogy lássátok azt, hogy működik a hitünk. Igen, a körülöttünk lévő világnak, a környezetünknek megtérésre van szüksége. Gyerekeknek, unokáknak megtérésre van szüksége. Nehogy Istennek teret engedjünk. Nehogy engedjük, hogy ő megtisztítson. És minden kiszoruljon az életünkből, ami akadály. Én azt kívánom erre a következő szakaszra mindannyiunknak, hogy az asszony tette, mi is tudjuk megtenni, hogy hozzuk a terheket, és letesszük a lábaihoz, és ő felszabadít, és ő megoldást ad. Ő képes.